húsvét ünnepén azzal az öröm üzenettel köszöntöm a gyülekezetet, amelyet az Emmausi tanítványok Jézussal való találkozásuk után mondtak tanítvány társaiknak: feltámadt az Úr, valóban feltámadt az Úr. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Amen. Szeretett testvéreim, így fennállva kezdjük meg Urunk magasztalását 185. dicséretünk éneklésével. 185. dicséretünket énekeljük, ősi, szép húsvéti énekünkhez: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Fohászkodjunk. Urunk Jézus Krisztus, te mondtad: én vagyok a feltámadás és az élet, az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. A te jó lelked vezéreljen minket az egyenes úton. Amen. Szeretett testvérem, hallgassátok meg húsvét örömhírét, ahogyan János evangélista leírja, János evangélium a 20. részében, János evangélium a 20. részének első 18 versét olvasom, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel ezt az ige szakaszt. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt, az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátra fordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: rabbuni, ami azt jelenti: mester. Jézus ezt mondta neki: ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírulatta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Isten áldása legyen az ő igéjének a hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán. Adjon örömöt mi nekünk, ajándékozzon meg húsvétnak a gazdag áldásával, így helyünkön ülve maradva könyörögjünk is ezért, imádkozzunk. Feltámadott dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, olyan sokszor érezzük magunkat úgy, mint ott húsvét hajnalán ezek a tanítványok, akik futottak tanácstalanul, értetlenül a te sírod felé, nem tudták, hogy mi történhetett, nem tudták felfogni, hogy mi az, ami körülöttük végbe megy. Így futkosunk, Urunk, sokszor össze-vissza mi magunk is, nem értve, nem látva az utat magunk előtt, nem tudva azt, hogy hova fordulhatnánk, vagy időnként futkosunk úgy, hogy azt hiszük, jó irányba megyünk, és aztán egyszer csak beleütközünk a te szavadba, és összezavarodunk, összekavarodunk, kiderül, hogy nem jó irányba indultunk el. Olyan sokszor vagyunk olyanok is, mint ez a Mária, aki keresett téged, aki kutatott utánad, aki mindent meg akar tenni, hogy megtalálja a te holttestedet, pedig te élsz, és élő Úrként szólítasz meg bennünket is. Köszönjük, hogy most megnyitottad a te házad ajtaját, hogy ide jöhettünk, hogy a te gyülekezeted közösségében megállítasz bennünket, el akarsz csendesíteni minket, ahogy egykor Máriát néven akarsz szólítani, és beszélni akarsz velünk arról, ami nagyobb, mint a mi elgondolásaink, ami nagyobb, mint a mi félelmeink és vágyaink, ami nagyobb, mint a mi fájdalmaink vagy reménységeink. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Kérünk téged, te beszélj, élő Úr Jézus Krisztus, arról, amire most nekünk is szükségünk van. S a te kezedbe tesszük egymást is, Urunk, tudva azt, hogy mindannyian nélküled kóvájgunk, botladozunk, vagy futkározunk szerte az életben, de nem találjuk meg a helyünket, nem találjuk meg az utunkat. A te kezedbe tesszük a gyászolókat, azok, akiket fájdalom ért az elmúlt héten, azokat, akik búcsúzni kényszerültek szerettüktől, de jó éppen ma rád tekinteniük, és rád irányítanunk az ő tekintetüket, ajándékozz meg őket azzal, hogy komolyan vegyék, te az élet ura vagy, aki föltámasztod a benned hívőket. s kérünk, hogy bennünk is te erősítsd a hitet. Ajándékozz meg minket azzal, hogy járhassunk a te utaidon, élhessünk a te akaratod szerint, és örvendezhessünk a tőled kapott örömmel. Feltámadott Urunk Jézus Krisztus, munkálkodj most a szívünkben, munkálkodj közöttünk, a gyülekezetünkben, változtasd meg te az életünket. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hallgatására 489. dicséretünk első két versének az éneklésével készüljünk. 489. dicséretünk első két verszakát énekeljük. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, szeretett testvéreim. Azt a mondatot, amelyet Jézus mondott János apostolnak, amikor megjelent neki az első század végén, és kijelentést adott neki, Jelenések könyve első részében, a 17. és 18. versben olvassuk ezt. Így ír János apostol. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Amen. Szeretett fasori gyülekezet, ahogyan erre a mai napra készülve a feltámadott Úr Jézus szavait forgattam magamban, azt, amit János apostolnak az első század végén sokféle üldöztetés, sokféle támadás, sokféle szenvedés között élő keresztjének, talán legkiemelkedőbb vezetőjének mondott, arra gondoltam, hogy olyan ez a mondat, mint amikor ma valaki egy fontos állásra pályázik, és benyújtja az önéletrajzát. Ez vagyok én, alkalmas vagyok a feladatra. Nem tudom, testvérem, nem te vagy-e az, akinek ma Jézus azt mondja, ugye te is egyre jobban látod azt, hogy nem tudod kezedben tartani már az életedet. Hogy erről is, arról is kiderül, fontos dolgaidról, amelyeket nagy értéknek tartasz, kiderül újra és újra, hogy elrontod, hogy összetöröd, hogy tönkreteszed. Nem jól vezeted a sorsodat. Nézd, ez vagyok én. Ez vagyok én, add át nekem az irányítást. Vagy talán azt mondja neked, te már egyszer eldöntötted, hogy én igazgassam az életedet. Egyszer meghoztad ezt a döntést. Aztán egyre gyakrabban ültél be a vezérigazgatói székbe, oda, ahova elvileg nekem kínáltál helyet, ahova engem ültettél. Most már zárat is cseréltettél a szíveden, az életeden, s újra a csőd felé tart a sorsod. Vedd újra elő az életrajzomat. Gondold végig. Nem lenne ideje annak, hogy visszaadjad nekem a kormányt. Vagy esetleg úgy vagy, mint János apostol, aki először hallotta ezeket a mondatokat, aki Jézus szolgálta, aki neki engedelmeskedett, élete urának vallotta őt, neked is ő vezeti az életedet, de felfeltűnnek baljós árnyak, innen is, onnan is, füledbe sugdosnak ezt-azt, félelmet keltőt, veszélyt jóslót, és elbizonytalanodsz. Mi lesz ebből? Nem lesz ebből baj, amiben benne vagyunk? Vajon nem kéne visszavegyem a kormányt, nem kéne visszavegyem az igazgatást? És Jézus azt mondja, nézd meg, ki vagyok én, és hidd el, jó lesz az, amit én az életedben véghez viszek. Akárhogy vagy is Jézussal, testvérem, akárhogy vagy is vele, akár ő irányítja a mindennapjaidat, akár csak névleg adtad át neki az igazgatást, akár foggal körömmel ragaszkodsz ahhoz, hogy a kormánya te kezedben maradjon, olvasd most el velem együtt Jézusnak az önéletrajzát. Azt, amit eléd ad, olvasd el, és döbbenj meg, mennyivel alkalmasabb ő az életed vezetésére, mint bárki más. Mennyivel alkalmasabb ő az életed vezetésére, mint te magad, vagy azok, akikben megbízol, emberek körülötted, vagy talán azok az elvek, amelyeket mindenek fölött állóként kezelsz, vagy azok a gyakorlatok, amelyeket folytatsz évtizedek óta. Olvassuk együtt Jézusnak az önéletrajzát, és döbbenjünk rá. Ő az, aki egyedül méltó, ő az, aki egyedül alkalmas arra, hogy jó irányba vezesse az életünket. Mit mond Jézus? Azt mondja, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Három fontos üzenet van ebben, mint minden pályázó önéletrajzában felfeltűnik ez a három elem. Az egyik, azt mondja Jézus, nézd meg, hogy ki vagyok én, aztán nézd meg, hogy eddig mit bizonyítottam, és aztán figyeld meg, hogy mi az, amit számodra kínálok, mit adhatok az életedbe, hogyha annak a vezére, annak az ura leszek. Az első, ki vagyok én? Kérdezhetjük annak nyomán, amit Jézus mond. Ki vagyok én? Nagyon fontos ez a kérdés, testvérem, mert amikor valaki egy önéletrajzba beleírja azt, hogy ki vagyok én, akkor azzal arra is már valamiféle választ ad, hogy mit várhatsz tőlem. Hogy milyen képességekkel, meg milyen készségekkel rendelkezem, amelyeket az életed irányításában mozgósítani tudok, amit föl tudok használni. Mi az, amivel használni tudok az életedben? Ki vagyok én? És ha figyelemmel olvassuk azt, amit Jézus leír, egyetlen szóban összefoglalhatjuk a választ. Isten. Azt mondja Jézus, Isten vagyok. Sőt, azt mondja, én vagyok az Isten. Az Isten. Nem egy a sok Isten közül, amiket az emberek maguknak gyártanak, amelyek előtt leborulnak, amelyeknek énekelnek, amelyeket imádnak, amelyeket követnek. Nem egy a sok közül, én vagyok az Isten. Többféleképpen is elmondja ezt Jézus János apostolnak, és többféleképpen is bemutatja ezt mi nekünk. Úgy kezdi a mondatait, hogy én vagyok. Én vagyok. És János apostol, aki nagyon jól ismerte az Ószövetséget, jól tudta, hogy ez a mondat ebben a formában Isten bemutatkozását szokta bevezetni. Isten bemutatkozását szokta bevezetni. Hányszor hallotta ő maga is Jézustól, évtizedekkel korábban, földi szolgálata idején, amikor így szólította meg az ő tanítványait, ezzel bátorította, én vagyok. Én vagyok. Ne féljetek. Most a feltámadott újra így szólította meg őt. Pontosan úgy, ahogyan Mózes megszólította a csipkebokornál évezredekkel korábban, amikor a népe szabadítását megkezdte, és ezt mondta, én vagyok a vagyok. És amikor megkérdezik, hogy ki az, aki küldött téged, mondd azt, hogy a vagyok szólított meg, a vagyok indított el, a vagyok az, akiben bízom, akit követek. Én vagyok a vagyok. Nem a talán egyszer leszek. Hány Istent készít a szívünk, testvéreim? Vágyakat, terveket, reményeket. Talán egyszer leszek. Ráírjuk ezekre, az isteneinkre ezt a nevet. Vagy éppen félelmeket, kétségbeesést. És ott van rajtuk a név. Talán egyszer leszek. Jézus azt mondja, én vagyok. Én vagyok a vagyok. És nem is azt mondja, hogy én vagyok a de szép voltam. A múlt. De szép voltam, amikor még éltem. De jó voltam, amikor még éltem. Nem a nosztalgia, nem a múlt isteneit adja elénk. János apostol. Azokat hívják így. De nem is a rettenetes voltam, vigyázz, hogy vissza ne térjek egyszer hozzád. Istene ő. Ő a vagyok. A vagyok. És még csak nem is a most vagyok. Nem. Ő nem a most vagyok, mert Jézusra azt vallja a Szentírás, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Holnap is én leszek a vagyok. Meg holnap után is. Meg 5 év múlva, meg 10 év múlva, meg 100 év múlva, meg 1000 év múlva, meg ha még lesz olyan, akkor 10000 év múlva is, én leszek a vagyok. Mindig én vagyok. Soha nem lesz belőlem voltam. Ki vagyok? Így folytatja Jézus, az első és az utolsó. Az első és az utolsó. Ott voltam, amikor minden más létrejött. Előbb voltam, mint hogy bármi létrejött volna. És ott leszek, amikor minden más véget ér. Ott leszek, amikor bármi más véget ér. Nincs semmi, ami utánam lenne. Én ismerem a történelem irányát, azt mondja Jézus. Tudom, hogy honnan, hova tart. S ha nem akarsz olyan lenni, mint az a sofőr, aki rossz sávban hajt fel az autópályára, és aztán szembe megy a forgalommal, ha nem akarod így élni az életedet, add át nekem a kormánykereket. Add át nekem az életed irányítását. Mert én vagyok az első és az utolsó. Én tudom, hogy mi az iránya a történelemnek. Jézus az Isten. Ez azt jelenti, hogy ő tudja, hogy melyik a helyes irány. minden más, amit mi Istennek képzelünk, minden más, amielőtt leborulunk, amit követünk, az előbb-utóbb zsákutcába vezet bennünket, testvéreim. Vagy belevisz a szembeforgalomba, a történelem autósztrádáján. És testvéreim, aztán sokszor csak a csattanásra ébredünk föl, hogy hova jutottunk, hogy hova mentünk, ezek után, az Istenek után. Utólag milyen könnyű észrevenni azt, testvéreim, hogy Jézus nélkül nem sikerült bevenni a jó irányt. A napokban a feleségem talált egy 35 évvel ezelőtt megjelent kisdobosok évkönyvét. És ahogyan belelapozott, megrendülve, megdöbbenve látta azt az írást, amelyik arról szólt, az akkori 8-10 éveseket arra tanította, hogy majd el fog jönni az a világ, amikor mindenki lelkesen majd műanyagban fog járni, és csak műanyagokat fog használni. Milyen jó lesz az! És mindenki mindig cukrot fog enni, és nyalókát, és kakaót. Milyen jó lesz az! Testvéreim, hova jutottunk? Mit gondolhat az, aki ezeket a sorokat leírta, ha emlékszik még rá arra, hogy mit írt le? De testvéreim, ma könnyű visszanézve azt mondani, hogy milyen ostobaság volt, amit leírt. Hogy ma már tudjuk, hogy mit okoz a műanyag, meg mit okoz a cukor, ma már tudjuk, hogy milyen rettenetes következményei lennének annak, ha beteljesedett volna ez a vágyálom, ez az utópia. De testvéreim, ne gondold azt, ne hidd azt, hogy ma már a helyes irányba tart az emberiség. A gyermekeink, az unokáink majd látni fogják, majd fogják a fejüket, hogy mit képzeltek a szüleink, mit képzeltek a nagyszüleink. A gyermekeink, az unokáink majd látni fogják, érteni fogják. De mi lenne az, testvéreim, ha tényleg átadnánk Jézusnak a kormánykereket? Mi lenne akkor, ha elhinnénk neki, hogy ő tudja, ő jobban tudja, és őre hallgatnánk, és nem a magunk elképzeléseire? Jézus azt mondja, én vagyok az Isten. Én tudom az irányt. És ha nem akarsz belemenni valami rettenetes csattanásba, ha nem akartok belemenni rettenetes ütközésekbe, add át a kormánykereket. Adjátok át a kormánykereket. Jézus az Isten, és aztán tovább halad az önéletrajzzal, és rátér az élet útjára. Ezt mondja, én vagyok az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Azt mondtam, hogy rátér az élet útjára. Valójában, testvéreim, egyedül neki van élet útja. Nekem és neked is csak akkor nyílik meg az élet útja, ha őt követjük. Minden más út a halál útja. Jézuson kívül csak a halál útja van. Azt mondja Jézus, én vagyok az élő. Az élő. Nem egy élő a sok közül. Én vagyok az élő. Az élet birtokosa. Az élet forrása. Én vagyok, magam vagyok az élet. Csak annak van élete, akinek én életet adok. Testvéreim, János apostol nagyon jól ismerte az Ószövetséget, s alig ha értette félre Jézus szavait, amikor azt mondta, én vagyok az élő. Az élő, az Isten igéjében, az igaz Isten, a mindenség ura állandó jelzője. Ő az élő Isten. Sok minden van, amit az emberek istenítenek, istenítik sokszor önmagukat, vagy más embereket, vagy eszméket, vagy istenítik az élvezeteket, vagy istenítik a tudományt, vagy istenítik az emberi tapasztalatot. Gondold végig, testvérem, te mit istenítesz? Te mielőtt borulsz le? Te neked mi az, ami betölti az életedet, a szívedet, a gondolataidat? Azt mondja a Szentírás, mindezek bálványok. bálványok, olyanok, mint a pogány népek szobrai. Halott fa és kő. Halott gyakorlat. Olyan megdöbbentő volt, ahogyan néhány nappal ezelőtt olvastuk a 135. Zsoltárnak a sorait, ahogyan a zsoltáros megfogalmazza azt, hogy milyenek a bálványok, milyenek azok az istenek, amelyeket mi a mindenható Isten helyett imádunk. Ezt olvastuk, a pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Lehellet sincs szájukban. Első ránézésre olyannak tűnnek, mint azok, akik élnek. Olyannak tűnnek. Hát ott a szemük, ott a szájuk, ott a fülük. De semmit nem látnak. Beszélni se tudnak. Nem is hallanak. Ha odafigyelsz, még lehellet sincsen bennük. Ezekben bízunk. Olyannak tűntek első ránézésre, mintha élnének. De tehetetlenek. Halottak, sőt. Tovább megy a zsoltáros, és döbbenetes hallani ezt. Halált hoznak. Mert azt mondja, miután leírja, hogy milyenek a bálványok, hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, s mindazok, akik bennük bíznak. Akik a halott kőben, fában, ezüstben, aranyban bíznak, testvérem, ugyanolyan halottak lesznek, mint az, amiben vagy akiben bíztak. Hogy is írt a Kosztolányi? Ki könnyet ont, bíbor, vért, halvány könnyet ont, egyforma lesz mind, görbe csont. Aki nem Jézusban bízik, az ilyen lesz. Aki nem Jézusban bízik, az a halál irányába tart. Tehetetlenek. S hadd kérdezzem meg újra, amit az előbb megkérdeztem, ne engedjük elsiklani a figyelmünket emellett. Te mit istenítesz? Te mit istenítesz? Kapsz tőle valódi életet? Elvehetetlen életet? Élhető életet, amelyet örömmel élsz? Vagy csak az élet illúzióját kapod attól, ami betölti a szívedet? Jézus azt mondja, ő az élő Isten. Csak ő adhat nekünk életet. Ő adhat igazi. Ő adhat teljes életet. S ő ad is nekünk, ha ő hozzá tartozunk. János apostol hogyan lelkendezik a levelében? Akié a fiú, azé az élet! Mert Jézus nekünk ajándékozza az életét. Akié a fiú, azé az élet. De akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Mennyire élő ő. Rengeteg példát mondhatna erre Jézus. Ha elkezdjük olvasni az evangéliumokat, újra és újra megdöbbenünk, hogy mennyivel élőbb ő, mint bárki más, de mennyire élő ő, egyetlen példát hoz a múltból. Ez az egyetlen múlt idejű kijelentés ebben a mondatban, testvéreim. A legfontosabbat. Azt mondja, halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. Halott voltam. Talán még pontosabb volna úgy fordítanunk ezt a rövidke kifejezést, halott lettem. És feltehetnénk a kérdést, miféle bizonyíték ez arra, hogy ő élő? Miféle bizonyíték arra, hogy övé az élet? Halott voltam, halott lettem. Testvérem, ki mondhatja azt ki, hogy halott voltam? Csak az, aki él. Csak az, aki él. Ezt hirdeti Jézus is. Élő vagyok, halott lettem, és íme, nézd rám most, továbbra is élő vagyok. És élő vagyok örökkön örökké. Annyira élő vagyok, hogy még a halál sem vehette el tőlem az életemet. Élő vagyok. Még akkor is élő vagyok, amikor meghaltam. Ugye mennyire értelmetlennek tűnik ez a mondat? még akkor is élő vagyok, amikor meghaltam. Nincs is értelme Jézuson kívül, testvérem. Ennek a mondatnak Jézus az értelme. Még akkor is élő vagyok, amikor meghaltam. Én vagyok az élő, halott lettem, de íme élek örökkön örökké. Élő vagyok örökkön örökké. Jézus az élet birtokosa. Ez azt jelenti, hogy azt tesz az életével, amit csak akar. És olyan jó emellé oda tenni azt a mondatot, amit a Szentírás alapján bátran állíthatunk. Ő azt akarja az életével tenni, ami jó, ami helyes, ami javunkra van, ami Isten országát építi. Jézus jóra használja az életét. Amikor a tanítványainak arról beszélt, hogy ő a jó pásztor, mit mondott? Azt mondta, azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. S hogy ezek nem üres szavak voltak, annak az a bizonyítéka, hogy ő az, aki elmondhatta, hogy halott lettem, és íme élek örökkön örökké. Jézusnak hatalma volt. Hatalma volt erre. Nem egyszerűen elfogyott az életem. Nem is elvesztegettem, mint oly sokan. És nem is elvették tőlem, mint ahogyan sokan gondolták. Nem. Letettem az életemet. Letettem az életemet a kereszt alá, hogy aki az életet keresi, megtalálhassa, hogy tudja, hogy hol kell keresnie. Letettem a kereszt alá mindazok számára, akik a kereszthez jönnek, és akik a kereszt előtt leborulnak, hogy életet találhassanak. Letettem oda, és aztán 3 nap múlva újra kezembe vettem az életemet, hogy újra és újra adhassam azoknak, akik én hozzám jöttek, akik én nálam keresték azt. 3 nap után újra kezembe vettem az életemet. Mennyire élő Jézus, testvérem? Annyira élő, hogy bement a halál birodalmába, és kijött onnan. Úgy jött ki onnan, mint ahogyan mi este bemegyünk a hálószobánkba, és aztán reggel fölkelünk az ágyunkból, és kijövünk onnan. De nem jó ez a hasonlat, testvéreim, mert mi velünk egyszer elő fog fordulni, hogy bemegyünk a hálószobánkban, és ott maradunk, és aztán úgy fognak onnan kivinni, de Jézus saját lábán jött ki a sírból. Jézus nem maradt a halottak birodalmában. Testvéreim, másnak nincs ereje arra, hogy kijöjjön onnan. Jézus bement a halál birodalmába, s miután ott elvégezte a feladatát, amit Istentől kapott, kijött élve. Nem zárhatta be őt a halál. Nem tarthatta őt fogságban. Mert nála voltak a kulcsai a halálnak. Mert ő az élő. És itt jutunk el a 3. kérdésünkhöz, testvéreim. Mit ígér nekünk Jézus? Mit kínál nekünk Jézus? Hogyha ő kezébe veszi az életedet, mit kapsz tőle? Ezt mondja mi nekünk, amit János apostolnak is mondott, nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Amikor rád zárul a halál ajtaja, testvérem, ő ki tudja nyitni azt, és ki tud hozni onnan téged is. Ahogyan ő egyszer kijött onnan, te saját erődből nem tudnál, de megfogja a kezedet, és kihoz onnan, a halál birodalmából. Tudjátok, mit mondott Jézus a halál előtti estén a tanítványainak? Azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Én élek, és ti is élni fogtok. A legcsodálatosabb ígéret ez, testvéreim, ami valaha elhangzott. Nem véletlen, hogy ez van kiírva a kolumbáriumunkban is. Ha lementek, megnézhetitek nagy betűkkel. De jó Jézus tanítványainak, akiknek ezt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Ugye te is közénk tartozol? Ugye te is Jézus tanítványai közé tartozol, akinek ez az ígéret szól, én élek, és ti is élni fogtok? Milyen távolinak tűnt ez nagypénteken, testvéreim? Néhány órával később, milyen értetlenül álltak a tanítványok a kereszt alatt, Jézus azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok? Hát meghalt! És húsvét hajnalán, testvérem, amikor a feltámadt Krisztus megjelent, és sorra megkereste az ő tanítványait, és arról biztosította őket, hogy igen, itt vagyok, én élek. Mennyire valóságossá vált akkor? Mennyire valóságossá vált akkor? Jézus erősebb, mint a halál. Ha ő az életem ura, ha nem a halál uralkodik fölöttem, hanem ő, akkor ki fog hozni a halálból? És ez nem csak a jövőben igaz, testvérem. Már most is kihoz a halálból. Már most is kihoz a pokolból bennünket. Amikor jegyes párokat készítek fel a házasságra, a leendő házasoknak szoktam felolvasni ezeket a mondatokat. Azt mondja Jézus, nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. És azt szoktam mondani a leendő házasoknak, hogyha egyszer azt érzitek, hogy mintha meghalt volna a kapcsolatotok, hányszor érezzük ezt, más házasságokat látva, vagy időnként talán a sajátunkat, mintha meghalt volna a kapcsolatunk, hívjátok Jézust! Nála vannak a halál kulcsai, a halott kapcsolatok kulcsai is. És ha egyszer kimondanátok, bár ne jutnátok ide, de mégis halljuk, hogy időnként kimondják, hogy a mi házasságunk már maga a pokol, akkor ne a válást keressétek. Keressétek Jézust, akinél ott vannak a pokol kulcsai is, aki még a pokolból is ki tud bennünket hozni. Testvérem, ha vele vagy, akkor bezárhatja előtted a pokolnak a kapuját, hogy ne jussatok oda, hogy azt mondjátok a kapcsolatotokra, hogy ez már maga a pokol. De ha mégis ott találnátok magatokat, ha azt mondjátok, hogy az életetek pokol, egyedül ő hozhat ki belőle. És testvéreim, valljuk be őszintén, támadnak a pokol erői ma is. Támadnak a pokol erői ma is. Támadják Jézus Krisztus népét. Maga Jézus is készített föl erre bennünket, amikor azt mondta, hogy azokat, akiket ő az egyházának tagjaiul kiválasztott, azokon még a pokol kapui sem vehetnek erőt. De testvérem, mégis újra és újra szembesülnünk kell a pokol erőinek a támadásaival. János apostol, amikor Jézus mondatát hallotta, ezért volt neki ennyire nagyon fontos. Mert ott az első század végén úgy tűnt, hogy azt a maroknyi keresztjént, aki még megmaradt az üldöztetések folytán, el fogják tiporni, el fogják pusztítani a keresztjén üldözések közepette. Testvéreim, támad a pokol, de ugyanígy támadja a kapcsolatainkat, nem csak a házasságokat, a barátságokat, a szülő-gyermek kapcsolatot. Megrendítő látni, testvéreim, időnként a gyülekezetben, még a testvérek közötti kapcsolatot is támadja a pokol, átjárják a gonosz erői. És még rosszabb a helyzet, testvéreim, mert a szívünket is támadják a pokol erői. Be is vették, el is foglalták a bűnesetkor. Támadnak belőlünk, kifelé, belülről támadnak. Az önzésünkön keresztül, a bizalmatlanságunkon keresztül, ahogyan Istenhez viszonyulunk, meg egymáshoz viszonyulunk, meg a vágyaink fegyverét fordítják ellenünk a pokol erői, meg a félelmeink fegyverét, meg az ambícióinkat. Pokollá teszik az életünket, testvéreim, meg pokollá teszik a mellettünk élők életét is. Rettenetes a helyzetünk. Valójában csak egyetlen reményünk maradt, egyetlen bizodalmunk maradt. Jézus azt mondja, hogy nála vannak a pokol kulcsai. testvérem, ha átveszi az életed fölött az irányítást, vagy ha újra kezébe veheti azt, akkor a pokol erői megsemmisülnek. Le kell tegyék a fegyvert. Győzelmet arat fölöttük. Mit jelent az, hogy Jézus kezébe adod az életedet, testvérem? Hogy annak az irányítását rábízod? Mit jelent ez a mindennapokban? Mit jelent ez apró pénzre váltva? Elfogyott az időnk, erre már nem jut. De testvéreim, hiszem, hogy Isten még ajándékoz erre időt, gyertek vissza egy hét múlva, meg két hét múlva, meg három hét múlva. Ígérem, mert Jézus Krisztus ezt bízta ránk, hogy lelkipásztor társainkkal fogunk még sokat beszélni erről, mit jelent a mindennapokban Jézusra bízni az életünk irányítását. Ne hagyjuk el menni ennek a gyakorlati, mindennapi megvalósulásának a kérdését. Érdemes visszajönni újra és újra a templomba. Most azonban a halk zene alatt csendben vegyük újra elő Jézusnak az önéletrajzát. Itt van előttünk a hirdetőlapon. Vegyük újra elő Jézusnak az önéletrajzát, olvassuk el, és tegyük föl a kérdést. Vajon jó kezekben van az életem? Vajon valóban Jézus irányítja azt? És ha még nem ő irányítja, nem lenne ideje annak, hogy átadjam neki a kormányt? Jézus az életedre pályázik. Milyen gyalázatos ez, testvérem. Neked kéne arra pályáznod, hogy Jézus irányítsa az életedet. Jézus most kínálja neked, az életed ura lehetek. Az életed irányítója. Szállj ki a vezérigazgatói székből. Add oda az irányítást én nekem. Amen. imádkozzunk. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy. Te vagy a név, a jel. Ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Magasztalunk téged, Urunk, hogy minket, akik halálban és éhben járunk, megszólítottál. Nekünk kellett volna hozzád menekülnünk a pokol erői elől, s mégis te jöttél el. Méltatlanok vagyunk mindarra, amit kínálsz nekünk, s komolyan vesszük mégis azt, amit te mondasz, hogy nélküled elpusztult az életünk. Köszönjük a te védelmedet, köszönjük a te oltalmadat, amelyet fölkínálsz a mi számunkra, s könyörgünk hozzád, és kiáltunk hozzád, őrizd meg minket a veled való közösségben. Könyörülj mi rajtunk, hogy ne tántorodjunk el tőled, hogy mindenestül adjuk át neked az uralmat, hogy te légy a király, te légy a pásztor, te légy a vezér, aki az életünket jó célba juttatja el. Parancsolj! Parancsolj a pokol erőinek, hogy engedjék szabadon az életünket, mert neked engedelmeskednek. Parancsolj! Parancsolj mi nekünk, hogy legyünk készséges szolgáid, mert szeretnénk azzá válni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket a jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük 295. dicséretünket. 295. dicséretünk mind a két verszakát. Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel, kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem óvedd el.